a Lukács evangéliumhoz lapozzatok, és akkor a Lukács 10-ben a 25-től 37-ig lenne egy ige szakasz, amit felolvasnánk. Most én nagyon nagy bajban vagyok igazából, mert egy elég komoly dologról szeretnék beszélni, és elég nehéz lesz így ezek után, hogy ilyen szent komolytalan lazák vagyunk. De akkor
És ímé egy törvénytudó felkelett, kísértvén őt is mondvá: Mester, mit cselekedjen, hogy az örök életet vehessen? Ő pedig mondta: a törvényben mi van megírva, mint olvasod? Azt pedig felelvén mondta: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, és minden erődből és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat. Mondta pedig annak: jól feleltél, ezt cseleked, és élsz. Azt pedig igazolni akarván magát, mondta Jézusnak: de ki az én fele barátom? Jézus pedig felelvén mondta: egy ember megy vala alá Jeruzsálemből Jerikóba, és rabló kezébe esik, akik azt kifosztván és megsebesítvén elmenének, és ott hagyják félholtan. Történet szerint pedig megy vala alá azon az úton egy pap, aki azt látván elkerüli. Hasonlóképpen egy lévita is, mikor arra a helyre ment, és azt látta, elkerüli. Egy szamaritánus pedig az úton menvén odaért, ahol az vala, és mikor azt látta, könyörületességre indula. És hozzájárulván bekötözi annak sebeit, olajat és bort töltvén azokba, és azt felhelyezvén az ő tulajdon barmára, vivi a vendégfogadó házhoz, és gondját viseli néki. Másnap pedig elmenőben két pénzt kivévén adá a gazdának, és monda néki: viselj gondot reá, és valamit ezen fölül reá költesz, én mikor hazatérek, visszatérek, megadom néked. E három közül azért kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rabló kezébe esett? Az pedig mondta: az, aki könyörült rajta. Mondta azért néki Jézus: eredj el, és te is aképpen cselekedjél.
Amen. Amiről én szeretnék így röviden beszélni, az az, hogy azt a címet adnám neki, vagy úgy fogalmaznám meg, hogy hogyan olvasod. És az elmúlt héten nagyon sok mindenen gondolkoztam, többek között például arról is, hogy milyen érdekes, hogy sokszor elhangzanak prédikációk, igehirdetések a gyülekezetben, vagy gyülekezetekben, és azok kire milyen hatással vannak, van akire semmilyen hatással nincs, van akinél meg nem azt a hatást éri el, amit kellene. És ezen gondolkoztam, és miközben Bibliát olvastam, rábukkantam erre a történetre. Ugye ez az ember, ez a törvénytudó, ez aki elég jól, úgy néz ki, hogy elég jól ismerte az írásokat, oda megy Jézushoz, és föltesz neki egy kérdést, hogy mit cselekedjek, hogy az örök életet elnyerjem. És úgy látszik, hogy ez a kérdés akkoriban azért jó pár embert foglalkoztatott, aki olvasta, kereste, kutatta az igét valamilyen formában, és az, hogy már valaki oda ment Jézushoz, és ezt a kérdést föltette neki, az azt mutatta, hogy valami ebben az emberben elindult már. És érdekes, hogy Jézus nem kezdi neki mondani, hogy hát higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, vagy mondd el a megtérők imáját, vagy mit tudom én, tehát nem kezdett ilyeneket mondani, hanem azt mondta, hogy ugye itt úgy van, hogy mint olvasod, de van olyan fordítás, ahol úgy van, hogy te hogyan olvasod? És ezzel nem az volt Jézusnak a célja, hogy megkérdezze, hogy te mit tanultál a rabbi képzőbe, mondjuk Hillel rabbinál, vagy te mit tanultál a teológián, a szakirányú továbbképzésen, a PhD, IEAIS, mit tudom én, milyen doktor, akármilyen képző tanfolyamon. Nem erre volt Jézus kíváncsi, hanem a szívnek az értelmezésére, hogy a szív hogyan értelmez. És ezt akarta ebből az emberből előhozni, mikor azt kérdezte, hogy te hogyan olvasod. Tehát valójában a te szíved, a te belső embered, a te belső lényed hogyan értelmezi az igét. És ugye ez az ember egyből elmondta azt az igét, amivel Jézus is egyetértett, tehát azt mondja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, szeresd fele barátodat, mint magadat, stb. És ugye, és Jézus nem mondja azt, hogy nem így van, hanem azt mondja, hogy menj is, és akkor tedd ezt. És akkor nagyon érdekes, ugye itt megállhatna a történet, oké, megtudtam az igazságot, hogy mit kell tennem, megbeszéltük, egyetértünk, egy a teológiánk, stb. Isten áldjon, kedves rabbi, jó fej vagy, stb. De nem ez történt, hanem ugye itt azt mondja az ige, hogy és ez az ember ugye igazolni akarta magát, hogy ő milyen, valószínűleg ugye azért, hogy hát ő milyen nagyszerű ember, hát végül is ezt ő eddig is ismerte ezt az igét. Na jó, de hát akkor ki az én fele barátom? És itt megint, ahogy megy tovább a történet, a szívnek az értelmezése, az értelmező képessége, a szívnek az állapota megint felhoz valamit, megint előjön valami, és én nekem meggyőződésem, hogy Jézus ezt várta, és akkor ugye elmondja neki ezt a úgymond történetet, vagy példázatot, nem tudjuk, hogy ez most így tényleg megtörténhetette, de elképzelhet, hogy ez megtörtént, hogy ez nem csak egy példázat volt, hanem valóban egy ember ment Jeruzsálemből Jerikó felé, és valóban kirabolták, és valóban arra ment a pap, valóban arra ment a lévita, és valóban arra ment egy szamaritánus. És nagyon érdekes, hogy Jézus tehát ugye ez az ember azt mondja, hogy ki a fele barátom. És Jézus pedig oda akarta őt elvinni, hogy kinek leszel te a fele barátja. Kinek leszel te a fele barátja. És amiért nekem nagyon szólt ez a történet most a héten, nagyon sokszor olvastam már ezt az ige szakaszt, mint ahogy ti is, jól ismerjük, stb. De amiért nekem nagyon szólt ez a rész ennek, az az oka, hogy én megértettem azt valamit ebből, hogy ennek az embernek az esete, története mutatja azt, hogy Isten igéjét hányféleképpen értelmezheti az embernek a szíve. Az embernek a szíve. És Jézus, amikor, tudjátok, hogy olvassátok végig a történeteket, az igéket a Bibliából, látjátok, hogy Jézus abszolút egyáltalán nem volt kíváncsi az embernek, akivel találkozott, az embernek a teológiájára, hogy ő miről mit gondolt, mi volt a véleménye, hanem a szívnek az állapota érdekelte. És ennél az embernél is a szívnek az állapota jön elő ebből a történetből, és ez számunkra megmutatja azt, hogy nagyon sokszor, amikor, tudjátok, amikor halljuk az igét, halljuk Isten igéjét, akkor két ember mondjuk ül egymás mellett a gyülekezetben, mind a kettő hallja az igét, és az egyikben mind a ketten utána fölállnak, elmennek a gyülekezetből, tisztességesen, kulturáltan el is köszönnek, áldjon meg az Úr, stb. És az egyik emberben történik valami, és lehet, hogy a másik emberben nem történik semmi. És mind a kettő ugyanazt az igét hallja, ugyanazt az embert hallja, ugyanazokat a mondatokat, ugyanazt a prédikációt hallja, ugyanazokat az igéket olvassák fel, minden ugyanaz, ugyanabban a teremben ülnek, ugyanabban a kosárban adakoznak, vagy nem adakoznak, és mégis az egyikben történik valami, és a másikban nem. És ez meggyőződésem, hogy a szívnek az állapotától függ, attól, hogy a szív hogyan akarja értelmezni azt, amit hall. És nézzétek meg, hogy nagyon érdekes itt ennél az embernél is, hogy ugye elmondja Jézus a példát, hogy arra megy a lévita, és tovább megy. Arra megy a pap, és tovább megy. És ugye nyilvánvaló, hogy mivel egy kirabolt, kifosztott emberről van szó, ráadásul Jeruzsálemből Jerikó felé ment, és ugye vannak olyan értelmezések, hogy hát nem is lehet érteni, hogy miért ment arra, hiszen általában azon az úton mindenkit többnyire kiraboltak, megvertek, stb. És ez azt valószínűsíthető, hogy vannak ilyen kommentárok, amik azt írják, hogy hát nem akartak hozzáérni ez az emberhez, a pap például, hogy nehogy tisztátalanná váljon, mert akkor utána nem tudja elvégezni a papi szolgálatát, ami aznapra volt neki kiadva a feladat. Ugye tudjuk az Ószövetség ígékből, hogyha bizonyos emberekhez hozzáérsz, akkor utána estig tisztátalan vagy, meg mit tudom én, tehát ugye voltak az Ószövetségben ilyen rendtartások, ilyen törvények. Aztán a lévita is valami hasonlóval küzdködhetett, hogy őnek is valami rendkívül fontos dolga, szolgálata volt aznap, amit be kellett végezni, amit el kellett végezni, és ezért tovább ment. És jött egy ember, a szamaritánus, ugye, akire a zsidók azt mondták, hogy hát a szamaritánusok azok az emberek, akiket ugye nagyon nem szerettek, meg báványimádók, meg fúj, meg stb. És ugye ez volt az az ember, aki végül is segített ugye ezen az emberen. És az egész történet én számomra arra hegyeződik ki lényegében, hogy nem számít, szóval nem számít igazából semmi a szolgálat, az Isten tisztelet, a gyülekezet, stb. Vannak olyan helyzetek, amikor nem ez számít, hanem az, ami az embernek a bensejében van. Az számít, ami belül van, és annak kell jönnie kifelé, ami belül van. És mi belülről kell éljünk kifelé. És az akkori zsidóságnak volt egy olyan problémája szerintem a Jézus kortársainak, azoknak is főleg, akik kutatták az írásokat, törvénytudóknak, farizeusoknak, hogy ők úgymond kívül akartak élni. És még azok is egyébként, akikben volt valami fajta istenkeresés, akik rájöttek arra, hogy több van annál, mint amit ők eddig láttak, hallottak, megtapasztaltak, azok is kívülről befelé akartak élni. Tehát még azok is elkövették azt a hibát, hogyha majd megtartunk bizonyos dolgokat, akkor majd megigazolunk, akkor majd igazolva leszünk Isten előtt, és akkor majd örök életünk lesz. Ugye itt is ez az ember is úgy tette fel a kérdést, hogy mit tegyek. Nekem mit kell tennem? Milyen konkrét cselekedetet kell végrehajtanom, hogy elnyerjem az örök életet? És Jézus ezen az egész történeten keresztül oda próbálja elvinni ezt az embert, hogy nem az számít, amit ő kívül, az ő cselekedetein keresztül ebben a külső világban akar elvégezni, hanem az, ami benne van, az ő szívébe, mert valójában ami bennünk van a szívünkben, az fog megnyilvánulni majd a cselekedeteinken keresztül. És ezért Isten elsősorban mindig az embernek a bensejével, a szívvel kezd el foglalkozni, pontosan azért, mert az a központi részünk, és valójában majd az határozza meg, hogy mi hogyan élünk kifelé, hogy a cselekedeteink milyenek, a tükrözik a szívünknek az állapotát. És itt ez a szamaritánus egy szamaritánus volt, aki úgy látszik, hogy belülről élt kifelé, ő nem gondolkozott azon, hogy Isten tisztelet, stb., hanem egyszerűen fogta azt az embert, és gondját viselte. És gyakorlatilag arról beszél itt ez a történet, hogy az örök életnek, az isteni életnek ilyen egyszerűen kell megnyilvánulnia. Tehát egyszerűen úgy kell megnyilvánulnia, hogy belülről jön kifelé. És biztos emlékeztek a Jakab levelében is van, hogy az igazi Isten tisztelet az, hogy meglátogatni az özvegyeket, az árvákat, stb. És figyeljetek ide, Jakab itt sem arról beszél, amit ma például nagyon sok katolikus csinál, hogy fölnyalábolja magát, és akkor egy nap meglátogat 25 embert a kórházba, és akkor na megvolt a mai jó cselekedet, mert ezek ugyanúgy külső cselekedetek. Hanem itt Jakab arról beszél, hogy az igazi Isten tisztelet az olyan, hogy megnyilvánul valami belülről kifelé. Például úgy, hogy gondját viselem, nem vagyok közömbös a testvérem felé. Nem vagyok közömbös afelé, az ember felé, aki a környezetemben van. Még akkor sem egyébként, ha nem a testvérem. Ha meg a testvérem, akkor pláne. Tehát itt Jakab azt mondja, hogy az igazi Isten tisztelet az felismerhető valami olyan dologról, ami megnyilvánul belülről kifelé. Tehát az örök életnek az az egyszerűsége, az a tisztasága, az felismerhető. És nem véletlenül, hogy előtte arról beszél Jakab, hogy szelítséggel fogadjátok a beoltott igét. Tehát ami beoltatik be a mi lelkünkbe, a mi szívünkbe, és aztán utána ennek a beoltott igének lesz a következménye az, hogy gyümölcsöző életet fogunk élni, és valóban egy igazi Isten tiszteletünk lesz. És a 5 Mózes 6-ban is van egy ige, nem kell felolvasni, csak jegyezzétek meg, az 5 Mózes 6-ban a 4-től 9-ig, és Norbi is beszélt erről pár hete Ózdon, nem voltam ott, csak meghallgattam, és ott arról beszél Mózes, hogy azt mondja, hogy mielőtt bementek az ígéret földjére, az Úr ezeket a rendelkezéseket adja nektek, hogy birtokolhassátok a földet, és akkor az ember várná, hogy na, milyen rendelkezések lesznek, és azzal kezdi, hogy szeresd a te uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. És utána mondja, hogy őrizd meg ezeket az igéket a te szívedbe, mondd el a gyerekeidnek, írd fel az ajtófélfádra, stb. Körd a te homlokodra. És látjátok, hogy itt is van egy sorrend, hogy szeresd, aztán őrizd meg a te szívedbe, ugye ez annak a következménye, hogy szereted az igét, megőrzöd a te szívedbe. Tehát ez egy belső folyamat, belső szellemi folyamat. Utána mondd el a gyerekeidnek, tehát ez azt mutatja, hogy ami benne van a te szívedbe, az el kell kezdjen kifele jönni a családodba, a környezetedbe. Ugye valakinek azzal van tele a szíve, ami mondjuk az elmúlt napokban történt vele, vagy mit tudom én, valami rossz érte, vagy hogy mi történik a világban, stb., vagy elege van ebből az életből, akkor ő nyilvánvaló azt fogja megosztani, az fog kijönni a szívéből. Akinek Isten igéjével van tele a szíve, abból az fog kijönni. És itt is azt mondja, hogy szeresd az Urat, őrizd meg ezeket az igéket a szívedbe, mondd el a te gyerekeidnek, írd ki az ajtófélfára, tehát jön az ige belülről kifelé, először benne a szívbe, aztán a családba, és aztán megy ki a külső környezetbe, megy az ajtófélfa, meg ezek az igének, ezek a külső megnyilvánulásai. Ez már azt jelenti, igazából jelképes értelemben, hogy az ige elkezd belőlünk kifele hatni a környezetünkre. Na most a probléma az volt a zsidóságban, hogy ők ezt megfordították. Csináltak maguknak imaszíjat, meg kirakták az igét a homlokukra, meg mindent, fölírkáltak magukra mindent, hogy lássák, hogy ők mekkora hívők. De nem volt benne az ige a szívükbe. És ez egy nagy problémája a mai kereszténységnek is, hogy járunk gyülekezetbe, van Bibliánk, járunk az Isten tiszteletre, hallgatjuk a prédikációt, letöltjük a YouTube-ról, vagy az akárhonnan, de benne van-e az ige a szívünkbe? És holott pont fordítva kéne lenni, tehát az, hogy járunk a gyülekezetbe, az, hogy van Bibliánk, az, hogy hallgatjuk a prédikációt, az pont azért kell legyen, mert ez már következménye annak, hogy szeretjük az Urat, hogy szeretjük az igét, hogy az ige benne van a szívünkben. Ugye Jézus mondja, hogy ha szerettek engem, megtartjátok az én beszédeimet. Tehát ez pont, hogy meg kell fordítani a sorrendet, és a helyes sorrend az, hogy belülről kifelé. És Jakab ugyanerről beszél, hogy az igazi Isten tisztelet, és akkor ugye itt külső cselekedetekről beszél, de ha elolvasod az egész Jakab levelet, akkor kiderül, hogy Jakab egyáltalán nem a külső cselekedetekről beszél, hanem ő arról beszél, hogy a hitnek, az igazi hitnek valamiben meg kell nyilvánulnia. Tehát az, ami belül van, az előbb-utóbb meg fog jelenni valamilyen külső megnyilvánulásban is. Ez kiderül egyértelműen, hát Jakab mondja, hogy oké, azt mondod, hogy van hited, oké, akkor mi a te külső megnyilvánulásod a te hitednek? Tehát a te belső állapotodnak mi a külső megnyilvánulása? Ugyanis, mert hogy a démonok is hisznek. És tehát pontosan ez, hogy Jakab nem a cselekedetekről beszél a levélben, hanem ő csak arról beszél, hogy ha mi azt mondjuk, hogy nekünk van hitünk, ha mi azt mondjuk, hogy bennünk belül a szívünkben munkálkodik az ige, oké, akkor hol van ez a külső dolgokban? Hol van ez a cselekedetekben? Hol van ez az életünkben? Hol van ez a külső környezetünkben? Jakab levele erről szólt. Jakab levele nem megcáfolta Pálnak a hitből való megigazulásról szóló, hogy mondjam, tézisét, hanem pontosan alátámasztotta, pontosan azt mondja, igen, így van, és ennek meg kell nyilvánulni a hitnek a cselekedetein keresztül. Ennek. És a másik érdekesség, hogy milyen érdekes, hogy bementek az ígéret földjére Izrael fiai, de nézzétek meg, hogy azért már Jézusnak a kortársai között is voltak olyan emberek, például többek között ez a törvénytudó is, aki odáig már eljutott, hogy rájött arra, hogy itt nem az ígéret földjére való bejutás az Istennek a célja velük. Mert a babiloni fogság után ők azért valamilyen módon visszajutottak ugyanarra a földre, és mégsem lett jobb az életük. Jézus mikor megjelent, már egy totális hanyatlásban volt gyakorlatilag az akkori társadalom. Mégsem lett jobb az életük. Bementek az ígéret földjére, Isten megáldotta őket mindennel, és mégsem lett jobb az életük. És már akkor gondolkoztak azon, hogy néhányan, és főleg a próféták voltak azok egyébként, akik ezt megértették, ha megnézed Ézsaiást, Jeremiást, Ezékielt, vagy Mikeást, vagy akár a többi kis profétákat is megnézed, rengeteg olyan utalást látsz a kis profétáknál, ahol láthatod, hogy ők ezt megértették, ők rájöttek már arra, hogy van itt valami, ami túlmutat az ígéret földjén, egy örökkévaló dolog, az örökkévalóság, amit igazából nem tudtak akkor még sokan megragadni. És nem véletlenül, hogyha megnézed a zsidó 11-et, a zsidó 11-ben is az van, hogy Ábrahám ugye együtt lakott Izsákkal és Jákobbal, vándorok voltak, és ugye ott Ábrahámról megjegyzi, hogy várta az alapokkal bíró várost, az örökkévaló várost várta. Tehát az Ábrahám is rájött arra, hogy ez az Ábrahám áldása, amit most mi hívunk így, meg ugye az ige is így hívja az Új Szövetségben, amit Isten neki adott, az nem csak arról szól, hogy lesz egy Izsák. És nem csak arról szól, hogy lesznek neki juhai, szamarai, meg ő lesz az egyik leggazdagabb ember ott a környéken, és nagy hírneve lesz, ez nem erről fog szólni igazából, hanem az Ábrahám áldás egy örökkévaló dolog, ami betorkollik, bekerül végsősoron a mennyei Jeruzsálembe. És ez a cél, és ez a lényeg, és igazából én azt látom, hogy itt jön be egy geller, egy gigszer nagyon sokszor az életünkbe, hogy az Isten igéjének az értelmezése, és ide akarok eljutni, hogy ahogyan értelmezzük az Isten igéjét a mi szívünkbe, én mostanában kezdek rájönni arra, hogy az ige értelmezésünket nagyon gyakran meghatározhatja az, hogy milyen, most hadd fogalmazzak ilyen nyíltan, hogy milyen földi célokat tűzünk ki magunk elé. És ne értsetek félre, ezek nem rossz dolgok, mert az embernek élnie kell itt a földön. Pénzt kell keresni, a gyereknek a tanfüzetet ki kell fizetni, meg kell venni a ruhát, mit tett. Ezek mind olyan dolgok, amire szükségünk van, és meggyőződésem, hogy ezeket valóban Isten elé kell vinni, ezeket Isten meg akarja adni, ezekre valóban az embernek a hitét, tehát úgymond rá kell bíznia magát, és hinnie kell Istenben, hogy Isten gondoskodik ezekről, a szükségekről, de úgy látom, hogy nagyon sokszor a hibát ott követjük el, hogy a céljaink megmaradnak ezen a szinten, és ezután már minden igét, ami jön hozzánk, ezen a szinten kezdünk értelmezni. Tehát magyarul minden igéből, ami jön hozzám, a legújabb autómat, vagy a legújabb színes televíziómat akarom elképzelni. Ami lehet, hogy Isten valóban küld egy igét, és megmondja neked, hogy akarok neked adni egy színes televíziót. Semmi gond! Semmi gond! Nekem semmi gondom ezzel. De a probléma ott van, hogy én 85 éves koromban, vagy 90 éves koromban mondjuk, vagy 100 éves koromban meg fogok halni, és nem tudom magammal vinni a színes televízióba, akkor sem, ha mellém teszik a koporsóba. Érted? És van egy szellemi része, ami át fog menni az örökkévalóságba, és ezek komoly dolgok, és amikor az Úrral szembe fogok nézni, és át fog menni rajtam Istennek a tüzes tekintete, akkor Istennek a tüzes tekintete azt fogja bennem vizslatni, hogy mennyi bennem az örökkévaló érték. Érted? Tehát, hogy mennyi én bennem az örökkévaló érték. És itt jön be az, hogy az értelmezés, vagy az a fajta állapot, hogy nagyon sokszor az ember eljut oda, különösen mikor olyan 35-40 éves lesz, hogy rájön arra, hogy nem minden dolog teljesedik be az életébe, amit ő megálmodott, mit tudom én, 20 éves korában. És ekkor jön be az, hogy az embernek meg kell látni a saját szívének az állapotát, hogy mi az én célom. Az örökkévaló az én célom az, hogy Istent meglátom színről színre, vagy pedig az a célom, hogy itt a Földön egy kiteljesedett életet éljek. És amikor rájövök arra, hogy a célt, tehát az orientációmat meg kell változtatnom, és az kell, hogy legyen az én legfőbb célom, hogy Istennel egy napon színről színre találkozom, akkor a csalódásaimat is egészen más színbe fogom látni. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy én azt is látom, hogy igazából ez egyébként a földi életnek, a földi létezésnek is, a kiteljesedésének is ez a kulcsa, hogy az álmaimat azt nem ide helyezem, hanem az örökké valóságban. És ezután már lényegében minden egyes cselekedetemet, döntésemet, lépésemet az örökké valóság határozza meg. Értitek? Tehát például, csak egy példát mondom, ha veszel egy házat, most komolyan, ha veszel egy házat, ezt is már azért veszed, mert az örökké valóság határozza meg, hogy megvetted azt a házat. Nem azért, mert nem viszed magaddal a házat, nem erről beszélek, hanem az a tudat, hogy az a ház, amit vettél, azt tudod, hogy Isten akaratában van. Tudod, hogy nem a te saját, hogy mondjam, mert neked bálványod a háromszintes, háromszobás ház, és akkor ezért veszel magadnak már a 25-et, vagy mit tudom én, hogy tudod, hogy nem ez határozza meg az életedet, hanem az, hogy Istentől van egy tudásod, hogy Isten akarata volt az, hogy most neked, nem mit tudom én, ide kell költöznöd, ezt a munkát kell elvállalnod, azt a házat kell megvenned, azt az autót kell megvenned, vagy nem kell megvenned. Tehát magyarul már a hétköznapi életednek a lépéseibe, a döntéseibe bejön Isten. És amikor így jutsz hozzá egy áldáshoz, akkor már abban az áldásban már nem az van benne, hogy azt én szereztem magamnak, mert végre most már megvan a házam, most már boldog leszek, hanem az a tudat, hogy Istentől kaptad. Hogy Isten adta ezt neked, hogy ez Isten akarata volt, és ez valamiért az a helyzet, az az állapot, amiben most benne vagy, az szolgálja Istennek azt a része annak az üdv tervének, amit elgondolt veled kapcsolatosan az örökké valóságban. Érted? Hogy tovább megyek. Hogyha szenvedésen kell átmenned, ha nehézségen kell átmenned, de a te célod, a te fókuszálásod az örökké valóság, akkor tudod azt, hogy az a próba, amiben most benne vagy, az része annak az üdvtervnek, amit Isten elgondolt felőle. Tehát az része annak az örökké való tervnek, amit Isten rajtad keresztül kivitelezni akar, és ezért fogsz igazából győzni a próbába, ezért fogsz győzni a nehézségben. Érted? Tehát én ezt látom, és én ide jutottam el, ahogy gondolkoztam most a héten. Nekem ez volt egy kulcs, amit Isten mutatott nekem a héten. Úgy éreztem, hogy ez volt az a kérdés, amit Isten a szívembe föltett, hogy mire fókuszálok, mik az én céljai. Mit szeretnék elérni ebbe az életbe? Mit tudom én akarok lenni a miniszterelnök, vagy mit tudom, mit szeretnék egyáltalán? Vagy azt szeretném, hogy Istent egy napon meglássam színről színre, és akkor mindent ennek rendelek alá. Amikor az anyagi dolgaimat is Isten színe elé helyezem, ezeket is úgy teszem, hogy ezt is ennek rendelem alá, érted? Tehát, hogy Istenem, mi a te akaratod? Mit szeretnél? Nem tudom, értitek-e, hogy mire gondolom. Amen. Tehát ez kell, hogy legyen a mi kiinduló pontunk, és ezután már én azt látom, hogy ez nagyon sok mindent megváltoztat az emberbe. Csak még egy példát mondok nektek. Ugye szoktunk beszélni, és néha még erről viták is vannak, az úgynevezett jólét evangéliumról. És én azt mondom nektek, hogy egyébként a jólét evangéliumban nagyon sok igazság van, csak, és most jön a csak, Nagyon sokan, akik önmagában csak úgymond a jólét evangéliumot hirdetik, egy dolgot vagy nem vesznek számításba, vagy nem mondanak el. Hogy az, amikor az ember újjászületett, akkor ő valóban mindent megkapott Istentől, ez igaz. Tehát a szellemünkben, az új teremtésben mindent megkaptunk Istentől, amire szükségünk van. Ez így van. De van egy lelkünk, van egy lelki részünk, és amikor mi újjászülettünk, akkor a lelkünk az nem menekült meg automatikusan, hanem a lelkünknek az üdvösségét el kell kezdeni munkálni. És ez az, amiről ugye az ige is mondja, hogy félelemmel munkáljátok az üdvösségeteket, itt nem az újjászületett új teremtésnek az üdvösségéről van szó, hanem arról, hogy azt kell kimunkálnunk, hogy a lelkünk is szellemivé váljon. És ez viszont szenvedésekkel jár sok esetben. Ugyanis ez a földi világ és az Isten világa között óriási különbség van. És a kettő között gyakorlatilag egy áthidalhatatlan szakadék van. És ezt az áthidalhatatlanságot lényegében az új teremtés azt tette át, hidalhatóvá, hogy megtörtént a megváltás, hogy újjászülethettünk, és a szellemünkön keresztül kapcsolatban vagyunk Istennel. Viszont a lelkünkben nagyon sok olyan dolog van még, aminek meg kell változnia. És ez a változás, ez a növekedés, ez ahogy a lelkünk változik át szellemivé, és ez ahogy a gondolkodásmódunk megújul folyamatosan, ebben van nagyon sok szenvedés, ebben van nagyon sok próbatétel, nagyon sok nehézségen, nagyon sok nyomorúságon pontosan azért kell átmennünk, hogy a lelkünknek ez a fajta változása, és a gondolkodásmódunknak ez a fajta megújulása, ez föl tudjon gyorsulni, ez hatványozottabban tudjon történni. Tudjátok, a Vasmanni is mondja, hogy vannak próbák, amik az ördögtől vannak, de vannak olyan próbák, vannak olyan úgynevezett fegyelmező körülmények, amiben Isten helyez be bennünket ideiglenesen, pontosan azért, mert van egy nagyobb áldás, amit szeretne átadni nekünk, de azt nem kaphatjuk meg addig, amíg a lelkünk át nem változik. És ezért mondja Pál apostol is, hogy nagyon sok háborúságon kell átmennünk, hogy az Isten királyságába bejussunk. És lényegében persze valóban az eredeti célja, amikor Isten eredetileg megteremtette az embert, akkor az eredeti cél az nem az volt, hogy az ember az erdőben egy kunyhóban lakjon és bogarakat egyen, és fázzon, meg stb. Nyilvánvaló, hogy nem ez volt Istennek az eredeti célja. De ebbe az eredeti célba, amit Isten meghatározott az emberrel, csak úgy tudunk visszajutni, hogyha a lelkünk megújul. Ha a gondolkodásmódunk megújul, és megváltozik, és ebben vannak szenvedések, ebben vannak nehézségek, és ezeket nem tudjuk kihagyni. Ezeket nem tudjuk úgy tenni, mintha ezek nem lennének ezek a dolgok. És még egy dolgot szeretnék csak mondani zárásképpen, hogy a Jakab levél, ben is már ezt utaltam erre már, amikor mondja ott, tudjátok a Jakab levele, hogy szelídséggel fogadjátok a beoltott igét, a másik fordításban úgy van, hogy a veletek összenövő igét, ami megtarthatja a lelkeiteket, vagy lelketeket. És ott ugye azt hiszem előtte úgy van, ha jól tudom, hogy levetvén minden undokságot, vagy gonoszságot, ugye szelídséggel fogadjátok a beoltott igét, aztán megnézitek az 1 Péter 1.23-tól, akár 1 Péter 2.3, még ott is az van, hogy romolhatatlan magból születtünk újjá, hogy Isten beszéde megmarad örökké, és ez az a beszéd, amit hirdettünk, és utána azt mondja, hogy ezért ti a hamisítatlan tej után vágyódjatok, stb. És ott is Péter beszél arról, hogy hát vetközzük le úgymond mindent azt, ami régi, és a hamisítatlan tej után vágyódjunk. És itt bejön azt, tudjátok, hogy az igének az értelmezése, hogy ahogy nagyon sokszor értelmezzük az igét, az, ahogy mondtam, hogy függ a motivációinktól, és függ attól is, hogy hajlandóak vagyunk-e azokat a régi dolgokat, amik még benne vannak a lelkünkben, a szívünkben, a gondolkodásmódunkban, hogy hajlandóak vagyunk ezeket, hogy mondjam, ezekről lemondani, ezeket felszámolni, és ezeket átadni Istennek. Mert ezután tud igazából csak az ige hatékonyan munkálkodni bennünk, és ezután tudja elvégezni Isten igéje bennünk azt, amiért az kiküldetett. És hát ez volt az, amin én nagyon sokat elmélkedtem, töprengtem most a héten. Ez nem volt most egy ilyen nagyon összeszedett tanítás, de nem is ez volt a cél, hanem egyszerűen csak ezt akartam megosztani veletek. Én nagyon sokat töprengek ezen mostanában, ezt bevallom nektek őszintén. Nagyon sok olyan igét olvastam most, ami ezzel kapcsolatosan szólt hozzám, tanított engem, és mindig oda jutok ki, hogy igen, Isten meg akar áldani, és igen, én hiszem, hogy Isten valóban nagyon sok mindent, sok dolgot akar adni még az életünkbe, amit még el se gondoltunk. És én például személy szerint nagyon sokat tanultam a hitről, hittel kapcsolatos igazságokról az elmúlt években, sokkal többet mostanában, mint eddig bármikor. De mégis azt érzem ezzel együtt is, hogy a Szent Szellem bennem újra és újra föltesz egy kérdést, hogy mi az igazi célom? Mi az igazi célom? Hogy mit szeretnék én valójában? Mert ez lesz a döntője mindennek, érted? Ahogy az igét értelmezem, ahogy a velem történő vagy mással történő eseményeket értelmezem, ahogy gondolkodom, mindent igazából ez fog meghatározni, hogy mi a célom, mert ami a célom, annak fogok mindent alárendelni. Hogyha az a célom, hogy meggazdagodjak, akkor annak rendelek alá mindent. Ha az a célom, hogy Istent megismerjem, akkor meg ennek rendelek alá mindent. Érted? És bármihogyan is döntesz, valamilyen árat mindenképpen kell fizetned. Mert nincs olyan, hogy nem fizetsz árat. Ingyen volt a megváltás, ez így van. Viszont Jézus beszél a tanítványságnak a feltételeiről. És tudjátok, egyre inkább kezdem azt megérteni, és ne értsetek félre, én senkinek a jó kedvét meg, stb. Nem akarom lehűteni. Én is nagyon nagy dolgokat várok még az Úrtól. Én meggyőződésem, hogy hiszem, hogy csodákat fogunk látni. Ez meggyőződésem. De egyre inkább oda jutok el, hogy és ez nem megideologizálása valaminek, hanem tudom, hogy ezt Isten akarja a szívembe beleverni. Hogy nem az számít, amit én meg tudok tenni, hanem az, hogy Isten mit tud bennem elvégezni. Mert én utána, ami valójában a cselekedeteimnek, hogy mennyi lesz a cselekedeteimnek a mennyei értéke, azt az határozza meg, hogy mennyit engedtem meg Istennek, hogy elvégezzem bennem. Van egy történet, és ezzel zárom, hallottam egy történetet, ami nagyon megdöbbentett, és ugyanakkor jókat nevettem is. Volt Amerikában egy lelkipásztor, hát ő nevezte magát lelkipásztornak, vagy nem tudom, és elvégezte a teológiát, és nagy dírrel, durral próbált gyülekezetet alapítani, és hát a teológia elvégzése után a következő egy évtizede, 10 éve az egy ilyen kudarc halmaz volt, tehát egy teljes sikertelenség. És rájött arra, hogy valami nem stimmel, valamit elszúrt, és mondta egy barátjának, hogy hadd vegyem ki a, mit tudom én, hétvégi házadat, és elvonulok, mit tudom én, 30 napra, hogy hát, ha Isten szól hozzám, hogy mit rontottam el. És elment egy ilyen vidéki helyre, egy nagyon szép tájra, ott érdegélt közel egy hónapig, és hát ott kiállt lovagolni, meg minden, és hát Isten csak nem szólt hozzá. És már el volt keseredve, hogy mi lesz itt, és aztán talán az utolsó előtti napon volt, hogy kilovagolt valahová, és egy folyónál látott egy olyat, nem tudom, hogy ez hogy lehetséges, de én így hallottam ezt a történetet, tehát csak így tudom nektek elmondani, hogy látott egy olyat, hogy egy vízből kilógott egy ilyen nagy ilyen szikla. És a sziklán volt egy lócitrom, és annak a közepén kikelt egy paradicsom. Ezt komolyan így hallottam. És oda ment, és levágta azt a paradicsomot, hazament, megtisztogatta szépen, jól megmosta, és elkezdte a vacsorájához föl szeletelni, hogy milyen jó kis vacsorán van. És akkor hallott a szívébe egy hangot, ami a következőt mondta. Azt mondta, hogy figyelj, én ebből a lócitromból többet ki tudtam hozni, mint a te 10 éves szolgálatodból. És azt mondta, ez nagyon gázos sztori, de azt mondta ez az ember, hogy ez hozott egy fordulópontot az ő életébe, és ezután én úgy tudom, nem tudom pontosan, hogy ő mi lett a folytatás, csak annyit hallottam, annyit tudok, hogy ennek az embernek ezután gyökeresen megváltozott a szolgálata, az élethez való hozzáállása, és a következő évtizedekben Isten nagyon meg tudta őt áldani, mert már megtanulta azt, hogy belülről éljen kifelé, és ne kívülről éljen befelé. Ez ugyanaz a szituáció, mint amikor egy ember mondta Istennek, hogy én 7 évig próbálkoztam, hogy neked éljek, és Isten azt mondta neki, én meg 7 évig próbálkoztam, hogy benned éljek. És én ezt kívánom nektek, hogy mondom, most egy kicsit komoly dolog, ugye a sok viccelődés után, de én hiszem, hogy ez jó, és én hiszem, hogy az Úr errefelé akar vezetni bennünket. Én azt érzékelem, hogy a jövő következő évek az nagyon sok kihívást tartogat a számunkra. Tudjátok, hogy Magyarországon merrefele mennek a dolgok, semmi újat nem tudnék nektek mondani. Nagyon sok kihívást tartogat még számunkra az élet, és azt gondolom, hogy ezeket a kihívásokat csak belülről kifelé élve fogjuk tudni legyőzni. Az összes prédikációt, ami az elmúlt időkben elhangzott itt a Gyülibe is, én az összes prédikációban én ezt látom kiolvasni magam számára, hogy a Szent Szellem ezt akarja nagyon megtanítani bennünk, hogy belülről kifelé élni. Belülről kifelé élni.